Igen, tehát viszintes korcsoportok vannak, és olyan viszintes barátságok.
Így alakulnak ki a háremek.
Nem, a három az döntően úgy alakul ki, hogy melyik a legerősebbak, leginkább.
És tehát... kiket szúr ki magának?
Nem, ez döntően úgy néz ki, hogy attól függ, hogy éppen hány anya ivarzik. Hogyha nem sok anya ivarzik, akkor azokat le tudja uralni a domináns bak. Igen. Hogyha ennél több anya ivarzik, akkor tudnak labdába rúgni a másod-harmad vonalas bakok is. Igen.
Óriási, a pótkerekek. Zenélünk, Andrám?
Én tele vagyok kérdésekkel. Hát illetően, de persze legyen zene is, és aztán kóstoljuk a sajtokat.
A Civil Rádió gasztrokulturális magazin műsora. A konyhában Koller Tamás, Lavani Alex és Tímár Andrea már várja önöket.
Folytatjuk tehát a beszélgetést Mocskonyi Matyival, aki Tahitót faluból érkezett, és elképesztő, Alex sajnálhatja, hogy nem látja, készíts fotókat, kérlek szépen, Tomi. Elképesztő.
Már megtörtént az első kérésednél.
Szóval, hogy mivel várt minket, nem valójában ő várt minket. Sajtokról beszélgetünk, illetve tejekről. Na, rögvest nekifutok, miért van kétféle tej az asztalon, hiszen mindegyiket kecske.
Mert a másik kefér.
Na, akkor menjünk tovább.
Jó, tehát hogyha az alapokról szeretnénk elindulni, akkor a kecsketej talán az első láncszem. Szóba került itt már a kérdések között az ételérzékenység, allergia, ilyesmik. Van egy-két tévhit, amit szeretnék eloszlatni.
Mert hatalmas hullám volt ezzel kapcsolatban a kecsketejnek. Tehát kapott egy jó löketet annó.
Igen, a kecsketejnek a biológiai értékei azok vitathatatlanok, és könnyebben emészthető, mint a tehéntej. Van egy-két olyan apróság, amiben kis különbség van köztük, és mondjuk akár a zsír összetétele, a zsírgolyócska átmérője kisebb, könnyebben emészthető. A színét, ha megnézitek, ilyen tört, fehér színű, nem sárga, mint a bocitej. Ebben ugye E-vitaminként van benne már a tehén tejben pedig még az elő anyaga, a karotin, az, amitől ilyen szép sárga színű.
De laktózt ugyanúgy tartalmaz.
De a laktóz tartalomban igen, nagyon jól mondod, mert abban nincsen különbség, és ez sokszor szokott kérdés lenni, hogy laktózérzékenyek fogyaszthatják-e. Nekem döntően a piacon az a tapasztalatom, hogy nagyon sok ember, aki laktózérzékenynek mondja magát, valójában inkább tejfehérje érzékeny, és sok ilyen embernél szoktunk azzal szembesülni, hogy a kecsketejet azt tudja fogyasztani, a tehén tejet nem. Viszont akinél ez igaz, az biztosan nem laktózérzékeny, mert maga a laktóz összetétel az nem egy ilyen fakultatív dolog, ez nem egy nagyon hosszú aminosavakból álló lánc, mint a fehérjék esetében, amiben apró különbségek is jelentősen befolyásolhatják az élettani paramétereket. Ez egy elég exakt vegyület, vagy van benne, vagy nincs
vagy
benne,
nincs,
és a laktóztartalom az a tehéntejben és a kecsketejben azonosan jelen van. A tejfehérjében viszont jelentős eltérések vannak. Itt ugye mind a kettő döntően, hogyha fehérje típusról beszélünk, akkor a kazein típusú tejekhez tartozik, ez igaz. De a kazein az nem egy exakt fehérje, hanem egy fehérje család. Ezen belül is ugye megkülönböztetünk többféle kazein verziót, és még a többféle kazein verziók közül is a faji specialitások mások. És ebben van olyan, aki a tehenes változatra érzékenyen reagál, a kecskésre pedig nem. Tehát döntően a tejfehér érzékenység szokott a határ lenni ilyen szempontból.
Elindultunk azzal, hogy ugye már félkemény sajtokat kezdtek először készíteni. Ha jól emlékszem,
igen,
mondtad.
Igen.
És utána hogy indult a termékpaletta? Tehát jött a kíváncsiak, hogy meg tudok-e ilyet is csinálni, vagy láttam valahol valamit, és hogy el tudom-e én is azt készíteni, vagy nem volt ez rossz, amit kóstoltam, de én szerintem jobbat tudnék készíteni.
Igazából először, igen, most hogy én is így kotrok egy kicsit az emlékeimben, a friss sajtok azokat láttuk valahol, és az nagyon megtetszett nekünk. Azóta is egy vitatható téma egyébként ez a friss sajt. Vagy van, aki gomolyának hívja.
Igen.
Nem, sajtként mindenképp sajtként definiálható, az igaz, csak hogy maga a termék, azt hova kellene sorolni. Ugye a teipari szempontból gomolyának nevezzük azt a hát teipari szempontból a túró és a sajt,
igen,
között nincsen különbség valójában, de gomolyának nevezzük, amiben csak oltóenzim van, és tejsav baktérium kultúra nincsen. Na most a mi friss sajtjainkra ez nem igaz, mert igazából egy kis savanyítást is kap, de döntően egy oltós alvadékról van szó. A friss sajt az eléggé a szívünkhöz nőtt, mi így szeretjük, hogy ilyen lágy. A savót az folyamatosan ereszti, ez technológiailag nem is elkerülhető, de talán nem is feltétlenül kell, hogy cél legyen. Azt hiszem, hogyha megkóstoljátok ilyen kis könnyed habos, és talán ez is lenne a tervünk vele. Különböző ízesítésbe készítjük. Most én itt egy natur alatt terméket, egy lilahagymást és egy vegyes zöld fűszeres változatot hoztam nektek. Talán ez lenne a bázis, illetve a hasonló ízvilágú krémsajtok. Abból hoztam nektek egy natur alatt terméket, egy bazsalikumos aszalt paradicsomost, illetve van egy ilyen kis kakukk tojás, ez a spenótos fetakrém, az spenót, illetve fokhagymás az ízesítés. A spenót az párolt is hozzá, úgyhogy nem ilyen nagyon domináns benne, és még egy csalafintaság van benne, hogy ebbe fetasajt darabkák is vannak az alap krémsajtos sajtésztán kívül.
És a feta is tiszta kecsketejes.
Igen, a fetának annak egyébként az a története, a mese ott kezdődik, hogy a feta az eredetileg jó és kecsketejből vegyesen készülne.
Van.
Sajnos Magyarországon általában a bocis alapanyag miatt arra vagyunk szocializálva, hogy bociból készül minden. Azt hiszem, hogy talán a legízesebb és a legeredetibb valóban, amikor a jutej adja meg az ízét, a savát, borsát a dolognak, de úgy gondolom, hogy a kecskés feta az egy jóval hitelesebb és karakteresebb termék, mint a tehéntejből készült változat. Ez pont az, amit előtte próbáltam mesélni, hogy vannak olyan termékek, amiket jobb elkészíteni kecsketejből, mint tehéntejből.
Mindig nagyon izgalmas, tehát, hogy mi mindennel fűszerezik, illetve gazdagítják, dusítják, vagy színezik a sajtot magát, ez mindig gondolom a termelőtől függ, mert ugye van olivás, dió, szóval rengeteg féle van. Én egyébként azt akartam az előbb mondani, hogy jó, szóval, hogy a kérdés befejezve, az ötletet honnan veszitek, kínálatok az a kreatív?
Hát itt most van egy kérdéskör, amit nem tudom még igazából, hogy hogyan kellene interpretálni. Alapvetően ez a családtól kezdődik nálunk. 4 gyermek van a családban, ők is valamelyest részt vesznek a maguk szintjén a családi gazdaságban, és úgy látom, hogy ez fontos is a számukra. De igazából nálunk a munkabeosztás az mindig úgy volt, én az állatos pillér voltam, és a feleségem a sajtos. Ez az elmúlt időszakban sajnos eléggé megváltozott. A feleségemnek van egy hosszabb ideje húzódó pszichés betegsége, és igazából most egy fél éve már nincsen velünk. Ez nekem elég nagy mély víz volt, mert így előléptettek műhelyfőnöki apukává és anyukává egyszerre. Köszönöm szépen, úgy érzem, hogy egész jól megy a dolog. A kihívás része az nagyon tetszik, de ez mindenképpen egy új felállás. Annyit azért a szakmaiságról, hogy én az állattenyésztőmérnök BSC szakot most végeztem el a Szent István Egyetem, a Széchenyi István Egyetem, Moson-Magyaróvári Albert Kázmér szakán, vagy igen, karán, és mellette az élelmiszermérnök tanulmányaimat folytatom jelenleg, annak a vége felét taposom, úgyhogy úgy gondolom, hogy tudok kompetensen véleményt alkotni a termékeinkről.
Eddig is... te vagy a kreatív is?
Most már igen.
Most sajnos. Egyelőre igen, igen, uh-huh. igen. De amiket látok termékeket, azoknak a döntő részét igazából a feleségem fejlesztette ki, és döntően úgy léptünk el jobbra vagy balra, akár az ízesítésben, akár az irányokban, amik a piaci igények voltak, illetve...
Pont ezt akartam kérdezni, ilyen szempont a piachozás, akkor az ad hozzá, mert egyben megvan a monitoringozása a terméknek.
Igen, illetve annyi, hogy itt az asztalon most, amiket említettünk, ezek aránylag egyszerűbb termékek, de vannak itt azért maszatosabban elkészíthető, szakmailag nagyobb kihívást jelentő termékek is, akár erre a kis kék piramisra gondolok, illetve akár mondjuk arra a szenesbrire, vagy akár erre
ez
az egy
szenesbri?
A szenesbri, igen, vagy akár arra az egyéves parmezán sajtra. Ezek tipikusan olyan termékek, amik azért minden sajtműhelyben már nem tudnak elkészülni.
Én kérdezem, mint laikus, mert abból indulok ki, hogy veszek egy natur sajtot és megforgatom ehetőszénbe.
Igen, de valójában az a sajt, amit szénbe megforgatunk, ott nem az a spéci benne, hogy szénbe megforgatjuk, hanem az, ahogy az alvadékot elkészítjük, az, ahogy a penicillin camembertinek, ugye ez egy brie sajt, alapvetően egy fehér penésszel érő sajt, megpróbáljuk úgy starterezni, hogy arra a pH optimumra vigye le a saffokot, ahol a penicillin camembertin még jól érzi magát.
Ez már az
élelmiszer
beszél belőle teljes értékben.
Szóval, hogy ezeket technológiailag nem annyira egyszerű elkészíteni ezeket a termékeket, de talán pont ez a szépsége is igazából.
Figyelj csak, ez a piac mit mutat? Tehát mit visznek legjobban? A spéci termékeket, amit csak nálatok lehet kapni, vagy a ismerősebb, könnyebben, tehát hogy a vásárló rögtön... Igen?
Elég változó, hogy melyik vásárló mit preferál. Van, aki inkább a friss termékeket szereti, krémsajtokat, neutrálisabb ízű termékeket, akár az ízesített dolgokat, és általában nem is feltétlenül mondom, hogy nemekhez kötött, de sokszor a férfiak között vannak, akik a karakteresebb ízeket keresik, és akkor őket érdekli akár egy olyan kékpenészes sajt, ami egy kicsit esetleg egy ilyen geotrikumosabb irányba elkorcsosult, és tényleg ilyen kicsit ilyen pápusztaisabb ízthoz, vagy akár
egy... Kékpenészes hozza a pápuszta is ízt?
Nem, ez igazából így nem igaz. Valójában a kékpenész, az a penicillin roqueforti, ugye a roquefort kultúra, de sokszor vannak olyan kísérő egyéb más penészek, amit akár starternek használhatunk, akár sportán fertőződésképp kerülhetnek be a rendszerbe, és a pápusztainak, ez a geotrikumnak hívják egyébként azt a kultúrát, az adja ezt a karakteres ízt.
Óriási.
Szóval mi az, amit a leginkább keresnek tőletek, nálatok?
Változó, mondom, attól függ, hogy melyik vásárlónak mi az igénye. Én azt látom, hogy mindegyiknek megvan a helye a palettán. Hogyha szabad, akkor egy pár szót arról, hogy tradicionálisan Magyarországon a kecskesajt készítés nagy üzemben sosem volt jelen. Ezek a sajtféleségek, amiket készítünk, ezek nem sok száz vagy ezer éves magyar tradíciókra épülnek. Ezek többnyire egy része Franciaországban nyúlik, egy része Olaszországban nyúlik. Tehát ezek, ha úgy tetszik, a know-how az egy import dolog. De azt tapasztalom, hogy bár ennek hagyományosan tradíciója a készítésnek Magyarországon nincsen, viszont az emberek utaznak igazából. És amikor elmegy valaki Franciaországba is megkóstol egy valami csodát, elmegy valaki Hollandiába is megkóstol egy valami csodát, és utána hazajön és keresi ezeket az ízeket, de ezeket az ízeket a boltok polcain alig-alig lehet megkapni. Az igény az jelen van. A nehézség nekünk az, hogy ezeket a prémium termékeket el tudjuk juttatni ahhoz a vásárlóközönségre, aki ezeket keresi, mert azt látom, hogy a piaci igény az folyamatos.
Hol jobb az értékesítés? Egy gurmé üzletben, vagy pedig egy piacon? Tehát, milyen a felvevő piacotok?
Nekünk a portfóliónk az döntően termelői piacokon, helyi piacokon értékesítünk. Jelenleg ez a fő csapás.
Hát illetve van, a webshop, nem?
A webshop az nem működik így az élelmiszereknél, ott különböző jogszabályi kötöttségek is vannak, főleg a szállítás miatt döntően. A Covid alatt éltük meg azt, hogy nekünk is a honlapunkat át kellett egy félig meddig egy ilyen ideiglenes, hát hogyha nem is webshoppá, de valamiféle rendelőfelületté alakítani, és akkor nem webshopként üzemelt ez gyakorlatilag, de valahogy a bejövő vásárló igényeket fogadni kellett, hogy ne csak egy e-mail ládába legyenek ezek bedobálva, de ott sem az volt, hogy utána kihívom a Magyar Postát, rá is elküldöm, hanem mi vittük be akár Szentendrére, akár másik helyekre, szerveztük le, hogy hol lehet találkozni a vásárlókkal. Legálisan úgy értem, mint átadópont a Covid alatt, ezek akkor különös kihívást jelentettek, de döntően jelenleg piacokon értékesítünk.
Jelen pillanatban a teljes palettát te tudod értékesíteni. Tehát ez a 150 kecske által megtermelt teljes sajt mennyiség, ez pont, tehát pont eladható.
Ez egy dinamikus egyensúly valójában. Itt úgy kezdődik a történet, ugye, hogyha a sajtkészítést elkezdjük az archaikus koroktól, hogy döntően ugye először tejet termeltetett az állattal az ember, és azt megitta. Na most amikor ugye nem tudta meginni, mert túl sok volt a tej, akkor történt az, hogy spontán erjedéssel elkészült az első adag, hát talán túrónak lehetne definiálni. És így alakult ki az, hogy lehet ezt fermentálni, illetve akár később az oltósalvasztás. Alakultak ki a sajtok, a helyi sajt különlegességek, a helyi röghatásnak megfelelő sajtfélességek.
Azt jelenti, hogy ti alapvetően a tej, hát ami megmaradt, a tej.
A friss tej marad, DK-ból
csinálják?
Nem, ti egy sajtüzem vagytok.
Igen, igen. De... Mi folyótejként nagyon kevés tejet értékesítünk. A tejmennyiségnek a 90% vagy a fölötti részét feldolgozzuk, de ilyenkor mindig úgy van, hogy a aktuális piaci igényeknek megfelelő friss termékek készülnek, utána készülnek azok a termékek, amik mondjuk 2 vagy 3 hetes érési idő után kerülnek értékesítésre, utána készülnek azok a termékek, amik ennél egy kicsit még hosszabbak, mondjuk itt ezt a...
Lemaradt a tejünk,
igen, ezt a kecskepistát tudnám említeni, ami egy ilyen mosott trapistára emlékeztető technológiával készül, abból natúrt, illetve görög szénamagost, ilyen kis diós beütésű az íze, igen, olyat hoztam, és akkor utána vannak a parmezán sajtok, amikből döntően 2-3 hónapos kor körül szoktunk értékesíteni, de most igazából a tavalyi készletek maradékát esszük még, és abból hoztam nektek egy éves natúr terméket, ami most még elérhető.
Tehát a kérdése az a válasz, hogy igen?
A kérdés tehát magyarul az, hogyha költöztök, és meg lesz a nagyobb tanya, akkor 250 kecske csak akkor jön, ha leszerződtél két gurmé üzlettel?
Én azt gondolom, hogy...
Én a kapitalista szólt belőlem.
Igen, ez abszolút jogos, de ez a most a hétköznapok része az, hogy piacot kell szerezni. Évek óta volt olyan, hogy olyan penge élen táncolt a szezon nálunk. A tejtermelés nem teljesen állandó az év során, amikor több tej van, akkor készül több érett sajt, amikor kevesebb tej van, akkor a frissek termékek dominálnak, mert elviszik azok is a tejmennyiséget, és az érett sajtba lehet tartósítani, ha úgy tetszik a tejet, igen.
Jelen pillanatban, mert az iskolában már elnézést biztos, hogy mentetek ebbe a jogi szabályzásba ilyen szempontból bele, van szabályozva, azt tudom, hogy a trapista le van már védve. Tehát, hogy le van-e teljes mértékben szabályozva a piac olyan szempontból a tejtermékeknél a pálmazsír felhasználásával. Mert ugyebár azzal teszik egy csomószor olcsóvá a terméket, és akkor van az, hogy nem sajtnak, hanem korongnak hívják, igen. és a többi. Tehát számotokra a termelői résznek, a manufakturális résznek azért egy erősebb piaci szabályozás azért kedvezne, nem?
Igazából amiket kérdezel, azok a magyar élelmiszerkönyvben vannak részintő szabályozva, hogy mitől sajt egy sajt, hogy milyen alapanyagokat, milyen kiegészítő alapanyagokat lehet, és milyen technológiai elemeket lehet használni. Ebben igazából nincsen különbség a nagy sajtüzemek és a kis manufaktúrák között a sajt definíciója szempontjából. De ez valójában nem egy receptúrát takar a legtöbb esetben, hogyha én trapistaként szeretném értékesíteni, akkor annak kellene megfelelni. Hogyha sajtként szeretném értékesíteni, akkor annak kell megfelelni. Maga a sajtnak a definíciója nem tud igazán szűk lenni, mert nem férne bele az összes termékféleség.
Nem, értem, csak... Úgymond az olcsó terméket kell, te nem igazán tudsz versenyezni.
Igen.
És épp ezért, tehát neked, ha lenne egy erősebb szabályzás, akkor úgymond a manufakturálisok jobban tudnának piaci helyzetbe kerülni, nem?
Itt döntően nem az alapanyag a kérdés, hanem a technológiai elemek, az ízesítés, és ez részint anyagi kérdés is, hogy én milyen drága plusz kiegészítő alapanyagokat használok, de...
De az adja meg a nüanszot.
A nüanszot azt az adja meg, hogy itt emberi kéz készíti a termékeket. Nem egy ipari termelésről beszélünk. Úgy alakítjuk ki a termékpalettát, ahogy mi tartjuk jónak. Nem két-háromféle sajtot készítek, és azt próbálom maximalizálni két-három sorral, hanem egy teljes termékpalettát tartunk fenn. Ettől drágák vagyunk, mert a kis termelési volumen miatt nagyon nagy az élő munkaigénye, de ettől egyedi a termék.
Nem szűkül az időnk? Igen. Hogy volt az, amikor megálmodtad, hogy kell egy kékpenészes sajt? Vagy láttál valamit, és azt mondtad, hogy én tudok ennél jobbat készíteni?
A kékpenészes sajtnak az a meséje igazából, hogy nagyon sokféle termékünk volt már, de Roquefortival nem dolgoztunk. Nehéz vele dolgozni, mert igen nagyok az igényei, de ezt én szakmailag egy hibának tartottam, hogy nincsen kékpenészes sajtunk, és elkezdtünk azon gondolkozni, hogy milyen típusú sajtot készítenénk szívesen kékpenészesből, és végül is erre a lágy krémsajtos alaptésztára esett a választásunk, és erre futtattuk rá a penicillin Roquefort is bevonatot.
Én úgy tanultam, hogy a klasszikus Roquefortot azt vajjal együtt reszelem, és így kenem a pirítósra. Ennek olyan zsírtartalma van, és egy olyan íz, aroma hat össze, hogy ezt így, ahogy van, kenném. Egy hajdinás félbarna kenyérre.
Köszönöm szépen. Igazából kapott is egy ezüstérmet annak idején, amikor indítottuk az országos magyar sajtmustrán.
Óriási.
Gratulálunk hozzá. Hány terméketek van összesen? Hány szám szerint?
Körülbelül egy 18-20 sajtfélességet, illetve különböző fermentált termékeket készítünk.
Ezeket a weboldalatokon meglátják?
A termékeink döntő többsége fent van, igen, egy-két hiányosságom van, ígérem azokat, megpróbálom mielőbb pótolni.
És aki most hallgat minket és kedvet van, szombaton melyik piacon talált téged?
Hát melyiken nem, de, de alapvetően Tahitót falun, Szentendrén folyamatosan jelen vagyunk. Most szeretnék Budapest fele nyitni, ez a szombati nap, és akkor ezen kívül kisebb piacokon még Dunakeszin, Budapest Vekerle telepen szoktunk még lenni. És akkor van egy-két olyan dolog, ami csak havonta egyszer-egyszer van azokon is. Jelenünk.
És ha ezt nem ceruzával és papírral hallgatták, és nem egyezték meg, hogy hol, akkor azt jegyezzék meg, hogy Ezüst Kecske, Kecske, Ezüst, Ezüst Kecske, így lehet őket megtalálni. Mocskonyi Mátyás volt a mai műsorunk vendége, az ő termékeit kóstoltuk. Én eddig nem szerettem a kecske sajtot, meg kell mondjam, mert túl zsíros volt, túl vajszerű, nem tudom. Tehát a piacon kifejezetten nem azt kerestem. Engem meggyőzött, Tomi.
Igen. Hát akkor, aki most kérdezett, és az egészet ilyen összefoglalt, és megszerette a kecske sajtot, az nem más, mint Tímár Andrea.
És aki itt volt, és jókat kérdezett, az pedig Koller Tamás.
És nagyon jókat kóstoltam.
Köszönjük szépen, Mocskonyi Mátyás, hogy itt voltál velünk, és keressék az Ezüst Kecskét.
Ezüst Kecske.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.